Lezárult a kiberbiztonsági auditok határideje, nyár közepéig, június 30-áig kellett elkészíteni és a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága számára benyújtani a NIS 2 uniós irányelv szerinti átvilágítást. Az adatok szerint a 2520 audit kötelezett szervezetből 2132 tett eleget határidőig a kötelezettségének. A túlnyomó többség sikeresen teljesítette a követelményeket, és mintegy 170-en a legmagasabb minősítést jelentő, elhanyagolható kockázattal megfelelt besorolást értékel. De mi a teendő a projekt lezárulta után? Mit kell csinálniuk az érintetteknek, azoknak, akiknél hiányosságot mutatott ki az audit, és azoknál, akik a legjobb eredményt érték el? A vonalban Balogh Zoltán, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT Senior IT Audit Menedzsere. Üdvözlöm!
Üdvözlöm!
Mielőtt a június 30-a utáni teendőkről kérdezem, pár szóban beszéljünk a NIS 2-ről, a Network and Information Security névre hallgató uniós irányelvről. Kiknek és milyen feladatot adott ez?
Alapvetően a NIS 2 egy irányelv, ez már régóta itt van velünk, most már talán 2 éve, akár már talán majdnem 3 éve itt van a magyar köztudatban is, hogy létezik ez a szabályozás, mint NIS 2. Ezt az irányelvet ugye Magyarország is átemelte a magyar jogrendszerbe. Több rendelet, törvény van már, ami szabályozza a teljes NIS 2 követelményrendszert. Ebből a legfontosabb a kiberbiztonsági törvény, amely megfogalmazza, hogy mely szervezetekre vonatkozik a jogszabály, ugye kijelöli a hatályát, határidőket tartalmaz, illetve a főbb feladatokat írja elő. Ehhez kapcsolódóan elérhető egy végrehajtási rendelet is, és mégis ami a legfontosabb volt az elmúlt időszakban a szervezeteknek, az talán 2 darab rendelet, a 7/2024-es MK rendelet és az 1/2025-ös STFH rendelet, melyek egyike tartalmazza az összes intézkedést, vagy talán a szakmai köztudatban jobban ismert kifejezésként említve kontrollt, amelyet be kellett vezetni az audit időpontjáig, a már megnevezett június 30-áig, a másik rendelet pedig azt tartalmazza, hogy ezeket hogyan kellett ellenőrizni, mik a minimum követelmények, illetve még más egyéb szabályozásokat is tartalmazott.
Mire terjedt ki ez az audit, amit június 30-áig kellett elvégezni?
A fő célja az volt, hogy leellenőrizzék, hogy a 7/2021-es MK rendeletben említett biztonsági osztályba sorolás és a biztonsági osztályokhoz kapcsolódó egyes intézkedések megfelelően bevezetésre kerültek. Ugye nagyon fontos, hogy ezzel a június 30-ai dátummal nem ért vége maga a NIS 2, tehát ami lezárult, az az első nagy audit időszak volt, amelyre kötelezettséget tudták teljesíteni az érintett szervezetek. Sok cégnél az elmúlt 1-2 év arról szólt, hogy fel kellett készülni, szabályzatokat kellett elkészíteni, kockázatokat felmérni, és majd végigmenni az auditon, ugye már a felkészített folyamatokkal. Ezzel az első nagy hullám ezzel a dátummal lezárult, de most már talán nem azon kell gondolkozni a szervezeteknek, hogy megvolt-e az audit, hanem azon, hogy amit az audit miatt létrehoztak, az valóban működik-e a hétköznapokban.
Mekkora feladat volt ez? Általában mekkora erőforrást, mennyi munkaórát vett igénybe? Ugye a Szegedi Tudományegyetem nyilvánosan bemutatott auditja során 500 kérdése kellett választ adni, és 358 oldalas dokumentumot, illetve audit bizonyítékot kellett feltölteni, ami azt mutatja, hogy nem kis feladat volt ez. De úgy, ha általánosságban nézzük, akkor mekkora teher volt ez, mekkora feladat volt ez az érintettek számára?
Alapvetően elmondható, hogy még nem is meglepően egy nagy munkáról volt szó, tehát már alapvetően, amikor megjelent az egész jogszabályi csomag, akkor láttuk, hogy ez nem egy könnyen teljesíthető feladat lesz. A legtöbb szervezet jól is mérte fel a feladatnak a súlyosságát és nehézségét, és felkészítőt kértek az auditra való felkészülésben a megfeleléshez. Találkoztunk már olyan ügyfelekkel, akik ezt megpróbálták önmaguk megoldani házon belül, szakértő nélkül, és sajnos nem sikerült az auditon a megfelelés. Úgyhogy alapvetően ez egy nagy munka, ahol szükség van felkészítőre, vagy szakértőnek a bevonására, és jól mutatja egyébként ez a Szegedi Tudományegyetemmel kapcsolatos példa is, hogy itt nem arról van szó, hogy az auditor leül, és egy informatikai vezetővel 2 órára feltesz 10 kérdést, és készen vagyunk, hanem az auditor azt is látni szeretné, hogy amit a szervezet állít magáról, az bizonyítani is tudja. Tehát ha például azt mondjuk, hogy rendszeresen felülvizsgáljuk a hozzáférési jogosultságokat, akkor legyen nyoma annak, hogy mikor történt ilyen felülvizsgálat, ki végezte, mi lett az eredménye, és mi történt az eltérésekkel.
Milyen dokumentumokat vizsgálnak a NIS2 audit során? Mi az, amit át kell nézni? Ez az egyik megoldás, ez az egyik feladat, amit most mondott, hogy ki kell kérdezni az IT vezetőt, és ezen túl még számtalan dokumentációt, dokumentumot át kell nézni?
Alapvetően az 1/2025-ös STFH rendeletben elő van írva az, hogy az egyes kontrolloknál milyen típusú ellenőrzéseket kell végrehajtani. Tehát adott, hogy egy adott kontrollnál interjút, dokumentum átvizsgálást vagy tesztelést kell végrehajtani, ezért kontroll és kontroll között is van különbség, hogy éppen mit vár el az auditor, de fő törvény szerint az auditor először felülvizsgálja a szervezetnek a szabályozásait, tehát az informatikai szabályzatait, és itt egyébként azt muszáj kibővítenem, hogy nem csak informatikai szabályzatokról van szó, hanem ez lehet akár HR szabályzat, teljesítménymérési szabályzat, vagy más egyéb területeket érintő szabályzat is. Majd szabályzatokat ugye összehasonlítja alapvetően a jogszabályi elvárásokkal, tehát hogy már maga a szabályozás megfelele az alapelvárásoknak. Ha igen, akkor utána interjúkon keresztül tudja felmérni az auditor, és méri fel az auditor azt, hogy ezek a szabályozások, ezek bevezetésre kerültek-e a szervezetnek az életében, és egyébként a leírt, az megfelele a működésnek, és azt, hogy ezt az elhangzottakat alá tudja támasztani, még teszteléssel ellenőrzi, hogy az elmondottak, azok valóban így történnek-e a valóságban.
Hogy egy kicsit konkrétabb példákról is beszéljünk. Ugye ez egy kiberbiztonsági ellenőrzés. Azt nézi meg, hogy az érintettek mennyire kitettek, vagy mennyire biztonságosan működnek a külső szemlélő, a külső nem kívánt szemlélő számára, és hogy mennyire lehet beavatkozni, vagy be nem avatkozni az érintett vállalatnak, vállalkozásnak a belső működésében, hogyha jól értem.
Alapvetően az a cél, hogy a kiberbiztonsági szintet növeljük. Viszont alapvetően a kiberbiztonsági feladatok beépülnek a cég normál működésébe is. Tehát például időszakosan felül kell vizsgáljuk, hogy kinek milyen hozzáférése van. Meg kell nézni azt, hogy a kockázatelemzés az még mindig megfelel a valós helyzetnek. Egyébként, mint ahogy említettem, már más egyéb folyamatok is vannak, amelynek hatása van ugye a kiberbiztonságra. Tehát a legegyszerűbb példa talán az, hogyha azt veszük számításba, hogy amikor egy új munkavállaló érkezik a szervezethez, akkor ott nem csak az IT érintett. Tehát alapvetően úgy indul a folyamat, hogy a HR az integrálás során, vagy a onboarding során felmérő, hogy milyen jogosultságokra van szüksége az adott kollégának, és ebből már látszódik, hogy maga a folyamat, ahol elkezdődik, az nem is az IT-nál van, hanem a HR-nél. És itt van egyébként egy elsődleges felelősség is. Tehát a HR munkatársak döntik el azt, hogy milyen jogosultságra van szüksége a felhasználók. Ha itt nem megfelelően kerül megállapításra, hogy milyen jogosultságot kell neki kiosztani, akkor ott már egyből egy hiba kerül a rendszerbe, amely akár kiberbiztonsági kockázatot is jelenthet. Igaz, hogy a teljes folyamatban van IT érintettség is, mert nagy valószínűséggel azt a jogosultságot egy alkalmazás gazda vagy egy IT rendszer gazda fogja beállítani, de a folyamat az nem csak az IT-tól függ.
Mik voltak az auditok fő tanulságai? Lehet most már mérleget vonni?
Igen, az elsődleges tanulság az, hogy felkészítő nélkül nagyon nehéz megfelelni az auditon. Ahogy az STFH is nyilvánosságra hozott néhány információt, látszódik az, hogy nagyjából a szervezeteknek a 80-85%-a már teljesítette az auditot, és ebből nagyjából egy olyan 10% a legmagasabb szintet el is érte szerencsére. Mi is azon felkészítők között vagyunk, akiknek az ügyfeleinek nagy része egyébként a legmagasabb minősítést tudta megszerezni az audit során. Viszont azt is tudjuk már, hogy sok olyan szervezet van, aki még a regisztrációt sem végezte el. Ugye alapvetően az első auditból, és akkor kicsit visszatérve az alapkérdésre, hogy mi derült ki az első auditokból, és mi múlott egyébként a siker. Két tényező különösen sokat számított, hogy maga a vezetőség valódi elkötelezettséget mutatott-e, és egy megfelelően felkészült információbiztonsági felelős jelen volt-e a szervezetnél. Itt az információbiztonsági felelős szerepét tudta például az RSM, mint felkészítő betölteni. Azért fontos ez, mert a kiberbiztonságot, ahogy már említettem, még mindig hajlamosak vagyunk kizárólag IT kérdésként kezelni, és hogyha a vezető ezt így össze tudja fogni, és minden folyamatot, mint a HR-t, a beszerzés, beszállítói kockázatokat, stb. Egybe tud fogni, akkor egy nagyon jó irányítási rendszert lehet kialakítani, és szerintem ez egyik legnagyobb tanulsága, hogy a kiberbiztonság ma már vezetői felelősség és üzleti kockázat kezelési kérdés is.
És elérkezett a határidő, a nyár közepi határidő. Milyen feladatok vannak most, miután valaki elvégezte az auditot, leadta a megfelelő dokumentációt? Mit kell csinálnia? Milyen feladatai vannak? Egyáltalán ez az út eleje igazából, vagy az út vége?
Két részre bontanám. Első körben én lehet, hogy beszélnék inkább azokról, akik el sem kezdték még az auditra való felkészülést, és nem csinálták meg az auditot. Most náluk én biztosan nem arra építenék, hogy most már lejárt a határidő, akkor talán csendben marad az ügy. Ugye az STFH is jelezte, hogy jelentős szám olyan szervezet van, amely még a nyilvántartásba vételi kötelezettségét sem teljesítette, és a hatóság közhiteles nyilvántartásokból is tudja azonosítani az érintett társaságokat. Tehát nem feltétlenül az a helyzet, hogyha egy cég nem jelentkezett be, akkor a hatóság nem tud róla. Ha egy ellenőrzés során kiderül, hogy a szervezet elmulasztotta a kötelezettségeit, annak lehet figyelmeztetés és természetesen pénzügyi szankció is a következménye. Az STFH közleménye szerint a bírság akkor akár a 150 millió forintot is elérheti. De én itt nem elsősorban a bírsággal riogatnék, sokkal fontosabb az, hogy aki elmaradásban van, az el kell, hogy kezdje, rendezze a helyzetét, és dokumentálja is, hogy mit tesz ennek érdekében. Ellenőrizze, hogy az érintettségét, a nyilvántartási adatokat, nézze meg, milyen dokumentáció hiányzik, milyen kockázatelemzésre van szükség, és állítson össze egy reális felzárkózási tervet. És akkor visszatérve a kérdésre, hogy mit kell csinálni azoknak, akik sikeresen átmentek az auditon, vagy rájuk milyen következő feladatok várnak, hát így első körben három fontos dolgot érdemes figyelembe venni és csinálni. Elő kell venni az audit jelentést, és nem csak eltenni egy mappába, hogy igazából meg vagyunk vele, és akkor nem kell vele többet foglalkozni. Meg kell nézni, hogy milyen megállapításai voltak az auditornak, melyik mekkora kockázatot jelent, és melyikkel kell sürgősen foglalkozni. Második, hogy minden legfontosabb feladathoz kell felelős és határidő. Tehát nagyon könnyű olyan intézkedési tervet készíteni, amelyben szerepel, hogy fejleszteni kell a hozzáféréskezelést, de ettől még semmi nem fog történni, tehát meg kell határozni, hogy ki fogja megcsinálni, mikorra, milyen eredményt várunk, miből fogjuk tudni 3 hónap múlva, hogy valóban megtörtént, és a legfontosabb, hogy bizonyítani kell tudni. Tehát, hogy ez sok szervezet az első audit során tanulta meg igazán, hogy ugye nem elég végrehajtani egy kontrollt, hanem azt legkésőbb igazolni is kell tudni. Tehát, hogy ha ma megcsinálunk egy jogosultságfelülvizsgálatot, egy helyreállítási tesztet, vagy egy kiberbiztonsági képzést, akkor annak legyen visszakereshető nyoma, mert 2 év múlva nagyon nehéz lesz rekonstruálni, hogy 2026. októberében például pontosan mi történt. Úgyhogy az a legfontosabb, hogy itt nem szabad abba hagyni, igazából ez nem egy oklevél, hogy most megvan a NIS 2, hanem ez most jelenleg csak egy állapotfelmérés volt, és az állapotfelmérés követően folytatni kell a munkát.
Ehhez a munkához, ehhez a folytatáshoz ugyanúgy fontos lehet egy külső szakértő jelenléte? Vagy meg kell bízni egy NIS 2 területért felelős munkatársat, aki ezt kezeli, feltéve persze, hogyha van olyan, aki ért hozzá. Szóval ilyenkor is érdemes külső szakértővel dolgozni, vagy nem olyan intenzív már ebben az időszakban a munka, mint az auditálás idején?
Én úgy gondolom, hogy mindenképp érdemes valamelyik utat választani, tehát vagy egy külső szakértőt, vagy egy házon belül egy olyan szakértőt felvenni, aki ebben tud segíteni. Alapvetően azért jobb döntés a külső szakértőnek a bevonása, mert nem biztos, hogy annyi feladat van, tehát hogy nem kell erre egy külön munkatársat felvennie a társaságnak, mert annyi feladat nincsen, hogy egy egész éve teljes munkaidőben kitöltsön, viszont azért olyan szintű a feladat, hogy azok a munkavállalók, akiknek az alapvető feladataikat el kell végezzük nap mint nap, IT vagy bármilyen más információ biztonsághoz kapcsolódó folyamatban, ezt nem fogják tudni házon belül megoldani, arról nem beszélve, hogy ha nem vesznek fel ilyen szakembert, akkor ugye nagy valószínűséggel nem lesz meg az a szakmai tudás, ami szükséges ahhoz, hogy a következő auditon megfelelő legyen az eredmény úgy szintén. Ugye fontos, hogy egy szemléletváltásra van szükség. A folyamatos megfelelés ugye nem csak azt jelenti, hogy minden héten elő kell venni a NIS 2 rendeletet, hanem azt, hogy bizonyos kiberbiztonsági feladatokat be kell építeni a cég normál működésébe. Például ugye időszakosan felül kell vizsgálni, kinek milyen hozzáférése van, meg kell nézni, hogy a kockázatelemzés az mindig megfelel a valós helyzetnek. Ha bevezetésre kerül egy rendszer, vagy felvásárolásra kerül egy cég, akkor meg kell vizsgálni, hogy ez hogyan változtatja meg a kockázatokat, tehát foglalkozni kell a teljes információbiztonsággal, és rendszeresen képezni kell a munkatársakat. Tehát, hogy ez nem feltétlenül egy 50 oldalas riportra kell gondolni, amit hetente el kell végezni, de összességében, ha teljes képet nézzük, azért olyan típusú feladatokat kell ellátni, amelyekhez mindenképp érdemes egy külső szakértőt bevonni.
Mennyire lehetnek biztosak az érintettek abban, hogy megfelelően vizsgálták át a szervezetet, vagyis azok a valódi hibák, hiányosságok, amiket megállapítottak, és nincs-e azok mellett sokkal sürgetőbb hiányosság? Vagyis, hogy jó úton indultak el?
Alapvetően az elsődleges az, hogy át kell nézni az audit jelentést, ez alapján össze kell rakni egy intézkedési tervet, és kockázat elemezni kell. Lehetséges, hogy a szervezet olyan hiányosságokat is feltár házon belül, amelyek vagy az auditon nem kerültek elő, vagy azóta új hiányosságok. Ehhez érdemes mindenképp a részletes intézkedési tervet mielőbb elkészíteni.
Mi legyen benne ebben az intézkedési tervben? Azt ugye említette, hogy például határidők, de ez egy olyan dokumentum legyen, ami tulajdonképpen bárki számára elérhető az adott vállalkozáson belül, felcsaphatja és megnézi, hogy ilyen dátum, ilyen feladat, elvégeztük, nem végeztük.
Azoknak szükséges ezt megismerni, akik felelősséget és feladatot kapnak ezzel kapcsolatban. Az, hogy pontosan milyen tartalmilag a felépítés egy ilyen intézkedési tervnek, az nincsen főszabály szerint meghatározva. Van három alapkövetelménye, a feladatot, a felelős és a határidőt kell tartalmaznia, de nyilván ennél lényegesen részletesebb intézkedési tervet kell készíteni ahhoz, hogy annak valóban megfelelő hozzáadott értéke legyen. Tehát, hogy egy ilyen intézkedési terv az a felügyeleti hatóság az STFH felé egy megfelelő összefoglalót jelent, de házon belül azért érdemes további más információkkal kiegészíteni, mint például mi volt az alap megállapítás, mi a célja a szervezetnek, hogy milyen szintet érjen el, vagy mi lesz a megfelelési szint, amit el kell érnie, akár egyéb más információkkal, kikre vonatkozik ez az új szabályozás, oktatási tervbe hogyan kell beépíteni, és a többi. Tehát egy ilyen intézkedési terv több egyéb más információt is tartalmazhat, de alapszabály szerint egyébként minimum ezt a három információt kell tartalmazni, mint feladat, felelős és határidő.
Mennyi idő van az audit során feltárt hiányosságok rendezésére?
Első körben arra vonatkozóan van 90 napos határidő, hogyha az STFH egy nem megfelelt auditot követően elvárja, hogy a szervezet folyamatosan visszajelzést adjon arról, hogy milyen intézkedési tervet készített, és ott milyen előrelépések vannak. Tehát látunk már olyan ügyfelet, ahol nem megfelelt volt az első audit, ebben az esetben kaptak egy határozatot az STFH-tól, miszerint intézkedési tervet kell készíteniük, és erre 90 napot kaptak. Ez egyébként a 418/2024-es kormányrendeletben is benne van. Ez azonban az értelmezésünk szerint csak azokra a szervezetekre vonatkozó határidő, amelyeknél az STFH kitűzi ezt a 90 napos határidőt, és nem megfelelt volt az audit. Ez nem azt jelenti, hogy többi szervezetnek nem kell foglalkozni ugye az intézkedési tervvel, ezt mielőbb el kell végezni, tehát hogy mi az ügyfeleinknek is javasoljuk folyamatosan már az audit jelentést követően, hogy ezt másnap el kell kezdeni, tehát hogy az audit jelentés másnapján elkezdődik a következő auditra való felkészülés, mielőbb ki kell tűzni a feladatokat, a felelősöket meg kell határozni, és úgymond egy egyszerűbb, könnyebb felkészítést tud a szervezet tenni 2 év alatt a következő auditig.
Mikor jön a következő határidő? 2 év múlva, mint most említette?
Igen, tehát a főszabály szerint ugye 2 évente kell újabb kiberbiztonsági auditot végeztetni. Következő körben már lesz egy nagyon fontos különbség, hogy most a szervezeteknél ugye még az volt a kérdés, hogy kialakították-e a szükséges folyamatokat, legközelebb már ott lesz mögöttük 2 év működés története, tehát nem csak azt lehet megkérdezni, hogy van-e incidenskezelési folyamat, hanem azt is, hogy az elmúlt időszakban hogyan működött. Nem csak, hogy van-e képzés, hanem azt, hogy megtörténtek-e a képzések. Ezért szerintem a következő audit felkészülése tulajdonképpen az, ahogy már említettem, elindult az audit jelentést követő napon.
Ez alatt a 2 év alatt az STFH ellenőrizheti szúrópróba szerűen az érintetteket? Előfordulhat az, hogy plusz adatokat kérnek be, ellenőrzésre mennek, vagy bármifajta módon megnézik, hogy az auditban szereplő eljárások működnek-e?
Az STFH alapvetően nem ellenőrzi a szervezeteket ilyen szinten, tehát ugye a maga az audit az kiszervezett harmadik fél által van elvégezve, az STFH nyilván tartja jelenleg azon auditorok, audit szervezeteket, amelyek elvégezhetik a kiberbiztonsági auditot. De ez nem jelenti azt, hogy az egyébként az STFH nem kérhetne be egyéb más bizonyítékot. Ugye az STFH az, aki alapvetően felülvizsgálja a kiberbiztonsági audit jelentést, ők hozhatnak döntést alapvetően szankciókkal kapcsolatban, ehhez kapcsolatban ők egyébként kérhetnek más egyéb alátámasztó dokumentációt.
Említette, hogy nagyjából az audit kötelezettek 10-15%-a nem tett eleget a határidőig a kötelezettségének. Legyünk jóhiszeműek, mondjuk azt, hogy nem feltétlenül tudta mindenki, hogy érintett, hogy audit kötelezett. Kik azok, akiknek ezt a munkát el kell, vagy el kellett volna végezniük?
A kiberbiztonsági auditban meghatározott szervezetekre terjed ki a jogszabály. Alapvetően ilyen kiemelt kritikus ágazatok vannak a magyarországi jogszabályban meghatározva, amelyekre vonatkozhat a NIS2, mint például az energetika, egészségügy, banki pénzügyi szolgáltatás alapvetően, de ugye az érintettségnél nem csak az számít, hogy az adott kritikus ágazatokba sorolt szervezetek milyen szolgáltatásokat nyújtanak, milyen szektorokban tekintik őket kiemelt fontosnak, hanem az is számít, hogy méret alapon a jogszabály hatája alá esnek-e, ugyanis az ágazatokon felül az előírások közép- és nagyvállalatokra vonatkoznak, azaz legalább 50 fő alkalmazotta, vagy legalább éves 10 millió eurós árbevételrel rendelkeznek. Van egy néhány kivétel, amelyekre nem vonatkozik a méretszabály, például a DNS szolgáltatást, vagy doménregisztrációt végző szolgáltatókra, de alapvetően a többi szervezetet tekintve van egy méretkritérium, tehát ha valamely a jogszabályban 2-es és 3-as mellékletben felsorolt ágazatokban tevékenykedik, amelynél alapvetően egyébként nem csak a fő tevékenységet, hanem minden tevékenységet figyelembe kell venni, akkor még azt kell utána megvizsgálni, hogy a méretszabályok szerint a jogszabály hatája alá esik-e.
A feledékenyek, akik nem regisztráltak, hogy járnak jobban, hogyha először regisztrálnak, utána végzik el ezt az auditot, vagy ha az auditot elvégzik és úgy regisztrálnak, szóval mi a megfelelő hozzáállás, illetve hát mekkora feladat ez az egész azoknak, akik tulajdonképpen most csapnak csak a homlokukra, hogy uff, erről lemaradtunk.
Én azt mondanám, hogy a szervezeteknek az az első, hogy regisztrálniuk szükséges, tehát hogy mindenképp érdemes regisztrálni az STFH-nál mielőbb, főleg még azelőtt, hogy az STFH vagy a hatóság lenne az, aki jelezni, hogy nem történt meg regisztráció, ugye ez azért arra utal egy ilyen típusú magatartás, hogy a szervezet szeretne megfelelni a jogszabálynak, és regisztrációt követően én azonnal elkezdeném. De hát nem is kell egyébként a regisztrációt megválni, tehát hogy regisztrál a szervezet, arra ugye majd fog valamikor az STFH-tól kapni bizonyos határidőn belül egy választ, hogy sikeres volt a regisztráció és nyilvántartásba vették-e vagy sem. Én mindenképp elkezdeném már azonnal a felkészülést, tehát ugye el kell kezdeni a biztonsági osztályba sorolást, a rendszereknek a beazonosítását, fel kell mérni, hogy jelenleg milyen állapotban vannak a szervezetek az információbiztonsági folyamatai, majd el kell kezdeni szabályozni, és felkészülni az auditra. Tehát minél előbb el kell kezdeni, annál biztosabb, hogy megfelelően fel tud készülni a szervezet.
Köszönöm, az elmúlt fél órában arról beszélgettünk, hogy lezárult a kiberbiztonsági auditok határideje, nyár közepéig, június 30-áig kellett elkészíteni, és a szabályozott tevékenységek felügyeleti hatósága számára benyújtani a NIS 2 uniós irányelv szerinti átvilágítást. Mi a teendő a projekt lezárulta után, milyen feladatai vannak az érintetteknek, azoknál, akik hiányosságot találtak, és azoknál, akik a legjobb eredményt érték el. Erről volt tehát szó. Balogh Zoltánnal, az RSM Hungary adótanácsadó és pénzügyi szolgáltató ZRT Senior IT Audit Managerével beszélgettem. Köszönöm, hogy itt volt. A műsorvezetőt, Király István Dánielt hallották. Viszont hallásra!